Csendes legyünk el, imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, mi, akik most itt vagyunk, köszönjük, hogy a Te nevedben jöhettünk össze. Annyian közülünk úgy megszoktuk már az evangéliumot, hogy Te emberré lettél, Isten fia, mi megváltásunkért. Pedig felfoghatatlan titok ez, belegondolni, hogy gyermek voltál. Mindenben engedelmes, gyermekként is, az Atya akarata szerint. És mind halálig, a kereszt halálig engedelmes voltál, és így váltottál meg. És Úr Jézus Krisztus, Te mondod azt, hogy engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket. És Te keresed a nagyobbakat is. Amikor azt éljük át, hogy nehezen kezelhetők a gyermekeink, emlékeztetsz arra, hogy mi mennyire vagyunk kezelhetők, vagy kezelhetetlen. Mennyire voltunk azok, és mennyire vagyunk még évtizedek kívül élete után is. Csendesíts el, Uram, színeden, hogy figyeljünk igédre, figyeljünk igéd világosságára. Áld meg testvérünket, hogy mindent elmondhasson nekünk, amit a szívére helyeztél, és amit meg kell értenünk. És kezelj bennünket, is, Te magad, Uram, szent lelked által. Amen.
Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai esős délutánon, ahol is a témánk a nehezen kezelhető gyerekek lesznek. Amikor először kértek ebben a témában, hogy beszéljek, és megkívültem átgondolni, hogy vajon mit is tartoznak ehhez a témakörhöz, akkor rájöttem, hogy másfél óra alatt erről a témáról beszélni teljességgel lehetetlen. Így hát úgy gondoltam, hogy azokat a problémákat és azokat a kerettípusokat fogom kiemelni, akikkel vagy amikkel a leggyakrabban találkozhatunk a gyerekekkel végzett szolgálataink során. Nyilvánvalóan, hogy egy témát sokfelől több oldalról meg lehet közelíteni, nem is sorolom fel, hogy milyen oldalakról, csak előzetesen annyit mondanék el, hogy én ezt a témát a hit szemszögéből szeretném megközelíteni. Tulajdonképpen ezzel az előadással az a célom, hogy egy átfogó képet nyújtsak a mai gyerekek helyzetéről és természetéről. Ugyanis, hogyha a gyerekek között szolgálunk, akkor bizonyára tudjuk mi magunk is, hogy annál könnyebben tudunk bánni velük, minél jobban megismerjük egyénileg is, meg társadalmi szinten is őket. Úgy is lehetne mondani, hogy a problémás gyerekekről lesz szó. És ez a rajz tulajdonképpen már elő is vetíti, hogy hogyan építettem fel azt, amit el szeretnék mondani. Tehát két részre fogom osztani mindezt, és úgy gondoltam, hogy mivel körülbelül egy 45 perces mind a két része, közötte egy szünetet fogunk tartani. Hát, látom, összenéznek egyeseknek rögtönyödve. Hozzáteszem, hogy a második felét, hogyha nincs rá igény, akkor én nagyon szívesen el is hagyom. Tehát nézzük akkor, hogy mit tartoznak ehhez a témakörhöz. Az első felében olyan dolgokról szeretnék beszélni, amik ellen valamilyen szinten nekünk fel kell lépnünk, a másik felében pedig olyan dolgokról, amik valamilyen szinten nekünk is el kell fogadnunk. Tehát először az agresszióról, a mobbingról és a heavy sleeping jelenségéről beszélnék, a második felében pedig a HKZ-s és indigó gyerekekről, az értelmi és a mozgássérült gyerekekről. Lássuk hát akkor, hogy milyenek ezek a gyerekek. Milyenek általában a gyerekek. Szeretnék, hogyha egy hasonlóságból indulnánk ki, Vagyis először visszagondolnánk saját gyerekkorunkra. Ha visszagondolunk, akkor feltételezem, hogy mindannyiunk számára ismerősen csengnek ezek a szavak, hogy bezzeg a mi időnkben. Gyakran hallhattuk ezt nagyanyáinktól, és biztos, hogy egyikünknek sem esett jól, amikor a viselkedését így reagálták le. Hát, mit mondjak, én nagyon öregesnek tartottam ezt a kijelentést, és elhatároztam, hogy ilyen szavakkal nem fogok élni. De azt kell, hogy mondjam, hogy ha így nem is fogalmaztam, kivéve most, mikor ezt leírtam, mégis más szavakkal ugyanezt kellett, hogy megfogalmazzam. Azért, mert azt tapasztaljuk, hogy egy hihetetlenül megváltozott világban élünk. Teljesen megváltozott minden körülöttünk, és ezt még egy fiatalabb korosztály is érzékeli, ha akarja, ha nem. Akik itt ülünk, elmondhatjuk bármelyik széken is legyünk, hogy a mi gyerekkorunk nem olyan volt, mint amilyen a mostani gyerekeké. Ezt a változást tulajdonképpen ezzel a képpel szerettem volna illusztrálni, ami igazából csak egy szimbólum akar lenni, de voltak éppen nagyon sok mindenre gondolhatunk ennek kapcsán, ami ezt a megváltozott világot jelzi a számunkra. Annyira megváltozott körülöttünk minden, hogy tulajdonképpen sok mindenre már szó sincs. Hát nem találunk rá szavakat. Új szavakat és kifejezéseket kellett alkotni ahhoz, hogy könnyedén tudjunk és körülírás nélkül beszélni bizonyos dolgokról. Hogyha megvizsgálnánk, felmérést végeznénk, hogy milyenek a gyerekek, akkor feltételezem, hogy nagyon kevés olyan gyereket találnánk, akiket például leköt a kis herceg meséje, aki ugyan ugye naivan azt kéri, hogy egy báránykát rajzoljanak neki. Hol vannak már az ilyen gyerekek? Hát legfeljebb Hédehóban találnánk ilyeneket. Tehát megváltozott a világ, és azt lehet mondani, hogy mivel hogy ennyire megváltozott, tulajdonképpen az egész életstílusuk, a norma rendszerük, a probléma körük is más lett, és lehetne sorolni, hogy mi minden még. De ha alapjában végre belegondolunk ebben, hogy mitől is van ez a változás, akkor nem is kell annyira csodálkoznunk, hiszen tudjuk azt, hogy a modern kor véget ér. És egy új kor köszöntött rá, és ez nem más, mint a posztmodern kor. A posztmodern kornak pedig van egy újfajta gondolkodásmódja, a posztmodernizmus. Ez hagyja át, ez lengi át a levegőt, és ha akarjuk, ha nem, mi ránk is, és a gyerekekre is egyaránt hat. Egyszer, mikor megkérdeztek valakit, hogy mondja már meg, hogy mit jelent az, hogy posztmodernizmus, hogy fogalmazná meg, nagyon tömören, lényegre látóan ennyit mondott, azt jelenti, hogy minden szabad. Valójában tényleg ilyen szavak röpködnek körülöttünk, hogy nekem először, most ismerősek ez, nap mint nap halljuk, körbevesznek bennünket. Meg olyanok, hogy dicsőség, egészség, jólét, bármi áron, függetlenül attól, hogy mibe kerül annak a megszerzése. Én nem szeretnék erről a gondolkodásmódról bővebben beszélni, hiszen nálam sokkal illetékesebbek vannak rá. Csupán egy-két dolgot azért emelnék ki belőle, mert úgy gondolom, hogy így jobban megértik a mai gyerekeket. Például nézzük azt, hogy hogy áll ez a gondolkodásmód a bűnkérdésével szembe. Azt mondja, hogy ha valami nem tart bűnnek, akkor az nem is az. Tehát se bűntudat, se felelősség ne terheljen, mert ha valamit nem tart bűnnek, akkor az nem is az. Vagy nézzük például, hogy az üdvösség kérdéséhez hogy áll hozzá. Azt mondja, ez a fajta gondolkodásmód, ez súlykolja az emberekbe, hogy Jézus Krisztuson kívül is lehetséges üdvözülni. Azt hiszem, hogy soha ennyiféle vallás nem volt elterjedőben, mint manapság. Magyarországon is az a rengeteg keleti vallástól elkezdve minden, és mindegyik egyfajta utat mutat arra, hogy hogyan lehet üdvösségre jutni. És mindegyik elfogadott. És az egy általános nézet, hogy teljesen mindegy, hogy valaki hogy jut el az üdvösségre, az a lényeg, hogy valamelyiket kövesse és megérkezzen oda. És nagyon is nem fogadják el azt, amit gondolom mi mindannyian vallunk itt ebben a teremben, hogy igenis csak egyetlen út vezet a Istenhez, és ez nem más, mint ez a valaki, mint Jézus Krisztus. A menny és a pokol valóság, mint ahogy a Bibliában is olvassuk, valóság, és a menny és a pokol valóságával szemben megelégszik a posztmodern gondolkodás a nihilizmussal és a megsemmisüléssel. Igaz, hogy van olyan elgondolásuk is, az univerzalizmus, hogy a menny kapuja tulajdonképpen nyitva van állandó jelleggel, és nem szükséges megtérni, mert oda bárki bármikor beléphet. Aztán az utolsó időkkel kapcsolatban van egy olyan nézete is, hogy a végidőkben, a történelem végén találkozik Jézus Krisztus Júdással, de ez esetben nem Júdás csókolja meg Krisztust, hanem fordítva történik a dolog, mert Jézus köszönetet mond Júdásnak azért, hogy segített, részt vett az emberiség megmentésében. Azt hiszem, hogyha csak ennyit mondok el erről az újfajta gondolkodásmódról, ez is elég ahhoz, hogy lássuk, hogy micsoda veszélynek vannak kitéve a mai gyerekek. Még világ is hat, akarva akaratlan, és időnként vissza kell igazítani magunkat a Biblia szemszögéhez, hogy helyre rázódjunk, hát még akkor azoknak a gyerekeknek milyen nehéz lehet, akik nem ismerik ezeket a tanításokat, amiket a Szentírás tartalmaz. Nagyobb szükségük van Jézus Krisztusra mondhatni, mint bármire ezen a világon. Nagyobb szükségük van rá, mint mondjuk a napra, a levegőre vagy a vízre, mint ahogy egyszer fogalmazott valaki. Gondolom, hogy akik itt vagyunk, többségében szolgálunk gyerekek között. És megfogalmazódott bennünk az, hogy azért megyünk a gyerekek közé, hogy felmutassuk nekik az Isten szerinti életet. De nem csak ez a célunk, hanem ezen túlmenően szeretnénk, hogyha ráállnának erre az életre, és azt szerint is élnének. Ezt pedig úgy próbáljuk megvalósítani, hogy mondjuk nekik a bibliai leckét. És a bibliai leckében rejlő igazságokat különböző példákkal világítjuk meg a számukra, hogy érthető legyen nekik, hogy a gyakorlatban hogyan tudják mindazt megvalósítani, amit hallottak. Gondolom, hogy más is úgy van vele, mint ahogy én is, hogy a felkészülés során sokszor pontosan ez a legnehezebb, amikor a példákat, megfelelő példákat akarunk találni. Talán ez a legidőigényesebb. Jó példákat csak akkor tudunk elővenni, hogyha jól ismerjük a gyerekeket. Mint ahogy az elején mondtam, személyesen is, meg társadalmi szinten is. Na hát lássuk akkor, hogy milyenek ezek a gyerekek. Szeretném, hogyha előbe egy hasonlóságból indulnánk ki, ami minden gyerekre jellemző. Egy közmondás mondja azt, hogy szép öreg asszony, jó gyerek, ritka, mint a fehér olló. Hát, hogyha Biblia olvasó emberek vagyunk, és a Bibliában rejlő igazságokat valóságnak, tehát az életünkre nézve is igaznak tartjuk, meg mindenféle szempontból, akkor ezzel a közmondással csak félig érthetünk egyet. Mert hogy szép öregasszony héve-hóba azért előfordulhat, pláne, hogy most egyre jobban működik a plasztikai sebészet, de azért jó gyerek, hát ez viszont kérdés. Sőt, nekünk már nem is az, hiszen a Biblia arra tanít, hogy vétekben, bűnben fogantunk és vétekben melengetett minket a mi anyánk. Igen, a Biblia mondja ezt, hogy minden gyermek bűnös természettel születik erre a világra. És már magában hordozza azt, hogy tehát a bűnre való hajlandóságot. És amikor már az már tudatosan tud cselekedni, akkor azt lehet rá mondani, hogy a céltévesztés nyomorúsága alatt él mindaddig, amíg Jézus Krisztust el nem fogadja. Én ezt nagyon jó kifejezésnek tartom, hogy az állandó céltévesztés nyomorúsága alatt élni. Mert tényleg úgy van, hogy az életünknek egyetlen igaz célja van, aki nem más, mint Jézus Krisztus. És hogyha valamit, vagy valakit akár fölé, akár mellé rendelünk, akkor már is céltévesztésben élünk. De az állandó céltévesztés nyomorúsága alatt élő gyerekek között is mégiscsak el kell mondanunk, hogy vannak problémásabbak és kevésbé problémásak, és ezelőtt szemet fújni nem kell, hiszen akkor tudjuk orvosolni a dolgokat, hogyha szembenézünk vele. Tehát akkor most a mondani való első felében az agresszióról, a mobbingról és a happy sleeping jelenségéről beszélek. Azt hiszem, hogy nem új dolog egyikünk számára sem ez a jelentés, hogy az agresszió világában élünk. Olyannyira, hogy tulajdonképpen mindent körbevesz az agresszív megnyilvánulás, mindenütt jóformán jelen van. Az iskolában, az ott családi otthonokban, a munkahelyeken, a közutakon, gondoljunk csak arra, hogy már lassan a zebrán sem tudunk átmenni. És lehetne sorolni, hogy hol találkozunk még vele. Annyira elhatalmasodott körülöttünk az agresszió, hogy az enyhébb megnyilvánulási formákat már egyszerűen észre sem vesszük, vagy pedig természetesnek találjuk. Már sokszor csak akkor kapjuk fel a fejünket, amikor az újságban olyan híreket olvasunk, hogy gyerekek agressziója tömeges katasztrófát okozott. Ez egyébként, amit itt látunk, egy szeptember végi újság, de azt hiszem, hogy számtalan más újságot is beszélhettem volna, amik hasonló információról tudósítanak bennünket. Szóval az agresszió világában élünk. A múltkor, amikor az interneten keresgéltem, akkor ilyen kis házi videó felvételekre bukkantak. Oda volt az egyik mellé írva, hogy nagyon aranyos, kattints rá, küldd el barátaidnak is. Hát gondoltam, megnézem már, hogy mi olyan aranyos, mert az első két kocka valahogy nem azt mutatja, hogy olyan dologról lenne szó. És 3-4 perc után, bár mondom, bizonyos mértékig már mégiscsak immunisak vagyunk a dolgokkal szemben, nem tudtam más tenni, mint csak ültem, mert teljesen meg voltam rőtönözve. Arról szólt ugyanis, hogy egy helyes fiatal apuka verekedni tanította a két kisfiát, akik olyan 3-4 éves formák voltak mindketten. Csak püffentek, hüppentek, kuppantak, apuka meg löpte őket ide-oda, döbbenetes volt. Persze, hogy tudom, hogy biztos, hogy voltak benne trükkös felvételek is, de félelmetes volt, ezt tényleg csak akkor érzékeli az ember, ha ezt látta volna, hogy micsoda agresszióra neveli őket. Azzal záródott az egész, hogy végül a gyerekek megsokalták, neki mentek apukának, és ők kezdték ütni, verni őt, és miután legyőzték, egymás tenyerébe ütöttek a mai szokásos módon, és mosolyogva elvallatta. Azt hiszem, hogy ez a jelenet már előre vetíti azt is, hogy mitől válnak a mai gyerekek ilyen agresszívé. Nyilvánvalóan az erőszakos minták másolása az, ami részben ezzé teszi őket, ilyenné teszi. A gyerekek mindent másolnak, mindent, amit látnak, leutánoznak, ezt tudjuk, mint pedagógusok valamennyien. Hogyha erőszakos mintát látnak, akkor azt fogják. És ez teszi őket körül mindenütt. A DVD-ből, a TV-ből, meg sokszor a családi otthonokból is ezt teszik fel. Ezek a kisfiúk is leszűrhetik azt a tanulságot, hogy milyen klasszul viselkedtünk, apának, anyának így felelünk meg, jönnek a vendégek, bemutatjuk a tudományokat, felkerülünk az internetre, hát így kell élni. De az is Természetesen azt is tudjuk, hogy a család felbomlása szintén agresszióhoz vezet. Nagyon sok filmet lehet látni, ami arról szól, hogy a gyerek nem szeretné, hogyha elválnának a szülei, és ezért minden fortét bevet, hogy összetartsa őket. Volt olyan film, ami azzal végződött, hogy végül is egy felnőtt oda ment a falat búslakodó kisfiúhoz, aki nem járt sikerrel ezúttal, és azt mondta neki, hogy hát értsd meg, hogy apukád is mással boldog, anyukád is, ez az élet rendje. Ezt így kell elfogadni. Te is találd meg a magad helyét ott, ahol vagy, és abban próbálj boldog lenni. Hogyha egy gyerek próbálja is leplezni, hogy mit érez, meg vagyok róla győződve, hogy a család felbomlása az egy maradandó nyomot hagy benne, és az soha nem heveri ki. De a fogyasztói társadalom is erre csábítja őket. Gondoljunk csak bele a reklámokba. Sejtelmes női hangon hányszor halljuk nap, mint nap, hogyha tévézünk, hogy mert megérdemlem. És ez szinte úgy felén kivódik, már belegyünk valahová, tudjuk, hogy talán nem is arra lenne az a pénz, ami ott van, de sokszor megveszünk olyan dolgot is, amit nem kellene, mert hogy végül is megérdemeljük. És a gyerek is így gondolkozik, hányszor olvassuk, hogy a busz megállóba megtámadnak más gyerekeket, elveszik erőszakkal az MP3-as lejátójukat, egyebeket, mielőtt még után alaposan megverték, és semmi bűntudatuk nincs, mert azt gondolják magukban, hogy hát megérdemlem, nekünk nincs pénzünk, nekik van, vagy vesz az anyja másikat. Természetesen, hogy a személy adottságok, meg más tényezők is közrejátszhatnak ebben, csak most ezeket emeltem ki. Ezen, hogy így viselkednek, nincs mit csodálkozni. Hiszen a társadalmi minta azt sugallja a gyerekeknek, hogy csak az erőszakos, másokat letaposó magatartással lehet valamit elérni. Ez az idézet Perezsi Klárától való, aki az Országos Kriminológiai Intézet kutatóigazgató helyettese. Az, hogy a gyerekek évek óta verik egymást, ez már olyan megszokott dolog, és most már lassan az is megszokottá válik, hogy a tanárokat is verik. Ezzel kapcsolatban észre vagyunk informálva nap, mint nap. Gondolom, hogy mindannyian, akik pedagógusok vagyunk, ezt tapasztaljuk, én is, meg a kollégáim is, hogy az utóbbi életben rohamosan romlott a gyerekek viselkedése. Szinte félelmetes. Még a férfi tanároktól sem riadnak vissza, vagy az sem zavarja őket, hogy mondjuk az iskola épülete mellett közvetlenül a rendőrség épülete található. És mondom, hogy még bűntudatuk se nagyon van. Van egy gyerek, aki úgy fellökte a másikat ütében, hogy eltörte a karját. Az jajgatott fájdalmában hívták a mentőt, és amikor felelősségre vonták a gyereket, csak a vállát vonogatta, és közölte, hogy megérdemelte az a másik, mert anyádott. Egy ilyen elég, hogy ő azt nem tudom hányszorosan visszaadja. Gondolom, hogy a televízióban többen is láttuk azt, amikor egy gyerekek által mobilra felvett jelenetet játszottak be, hogy egy fiú a tanítási órán kihívta a csaptelepet, megfenyegette a férfi tanárt, aztán nyakon verte, rúgta, és mindenféle jelzőkkel illette. Ezt követően az igazgatónő meginterjúvolták, aki mosolyogva, kedvesen, a gyerek iránti szeretettől átutatva elmondta, hogy ő ismeri ezt a fiút, és ez a fiú nem agresszív. Soha nem is volt az. De még csak nem is durva, mert ismeri, nem az, hanem csak viccelődött. Egész biztos vagyok benne, hogy ha vele viccelődtek volna így, akkor nem mosolygott volna. De azt is tudni kell minden esetre, hogy amit ő mondott, hogy viccelődött, ez igaz abból a szempontból, hogy unalomból is szoktak a gyerekek ilyet csinálni, de ez az agresszió használtén szó alatt szerepel. Mint ahogy a figyelem felkeltése, az előnyszerzés, a csoportban betöltött hely megszerzése, vagy annak a megtartása is lehetne sorolni. Minden esetre én ezzel az idézettel, ami ide van írva, teljes mértékig egyetértek, hogy aki nem gerjed haragra a gonosz miatt, az nem szereti a jót. És ezt értsük úgy, ahogy kell. Ez a mondás egyébként Spurgeontől, a prédikátorok fejedelmétől való. Aztán olvasok újságokban felnőtt bűnökről, amit gyermekbűnözők követtek el. És számtalanszor felteszik a kérdést, hogy hogyan lehetne megállítani a tinédzser erőszakot. De bármennyit is olvasunk róla, érdemleges válaszra nem bukkanunk, mert teljesen úgy tűnik, hogy mindenki tanácstalanul és értetlenül áll ezzel a problémával szemben. És aztán látunk gyilkos gyerekekről képeket. Itt nálunk Magyarországon, a fővárosi bíróságon, akiket testi sértést okozó váddal hurcolnak elő. Az a megdöbbentő itt, hogy ráadásul lányokat látok. Már ők sem riadnak ettől vissza. Országos szintű felmérés nincs erre vonatkozóan, hogy milyen a fiú lányrák az agresszív megnyilvánulásokban, de Szabolcs-Szatmár megyében csináltak ilyet, és ott megállapították, hogy majdnem, hogy fele-fele. Ez egyébként a nemzetközi átlagtól nagyon eltér. És most lássuk még azt, hogy mit hozott ki az agresszió. Volt egy tanítványom, egy gimnazista korú diszkalkuliás, akinél arra figyeltem fel, hogy mindig olyan magába roskadó, olyan depresszív hangulatú, mintha állandóan a világ fájdalmát hordozná. Egy idő után természetes, hogy mindenki zavar az ilyesmi, és azt, mivel tudtam, hogy nem irányomban van ez, rákérdeztem egy alkalommal, hogy mi lehet ennek az oka. És olyan mondott el, hogy nem is hittem volna. Elmondta, hogy az osztályban kifogták őt, és állandóan pisztáján bánták a többiek. És ez olyan mértékű, hogy már reggelente úgy ébredt fel, hogy fáj a gyomra, hány ingere van, nem bír enni, és úgy érzi, hogy nem tud bemenni az osztályba. Dobálják a gitárját, a tanszereit, órán rugdossák, mindenféle megjegyzést mondanak rá, és persze a tanár jelenlétében ott nem tud védekezni, mert különben is próbálja magát visszafogni, de úgy érzi, hogy talán ez már nem is sokáig sikerül. Már arra is gondolt, hogy nem érettségizik inkább le, de másfelől meg ott van az, hogy már ennyi érett, ne hagyjon veszendőbe menni. Azon gondolkoztam, hogy mi lehet ennek a hátterében. Mert meg voltam róla győződve, hogy azért ok nélkül senkit sem fognak ki ilyen szinten. És pontosan ekkoriban volt az, amikor felfigyeltem egy új jelenségre, amit úgy hívunk, hogy mobbing. És ez az a szóalkotás, amit mondtam, hogy új szavak jönnek létre, hogy egyáltalán beszélni tudjunk bizonyos dolgokról. Az agressziónak egy szüleménye ez. Hogy mit is jelent tulajdonképpen? Azt jelenti, hogy van egy adott közösség, és közöttük van egy hangadó, a vezér. Maga mellé állítja a többieket, és kifognak maguknak valakit. És sorozatosan, rendszeresen bántalmazzák, akár verbálisan is, de sokszor tettlegesen is, és piszkálják, úgy is lehetne mondani egyszerű szóval, hogy próbálják kicsinálni. Általában, vagyis szinte minden esetben a leggyengébb gyereket választják ki, vagy pedig olyat, aki valamilyen szempontból más, mint ő. Például nem öltözik olyan divatosan, vagy olyan csúnya, mert hát olyan is van, hogy rossz a megjelenése valakinek. Vagy más a világnézete, vagy az értelmi színvonala olyan, hogy úgy kilíg közülük. Tulajdonképpen mobbingról csak akkor beszélhetünk, hogyha ez huzamos ideig tart. Tehát ez olyan, hogy nem csak úgy hetekig, hanem hónapokig, évekig szokott tartani, sőt, a legtöbb esetben egészen odáig, tehát addig, amíg az az iskolai közösség fel nem bomlik, mondjuk ugye kijárják az iskolát, és most már megszűnik. Az egy nagyon érdekes dolog, hogy azt mondják, szakemberek mondják ezt, hogy ezt nem a felnőttektől tanulják a gyerekek. És most utalok arra, amit az elején beszéltünk, hogy ugye a Biblia azt mondja, hogy bűnre való hajlammal születik minden gyermek erre a világra, és nagyon sokan vannak, akik ezt nem ismerik el. De még ezek az emberek is így fogalmaznak, szinte ellentmondásba kerülnek saját magukkal, hogy nem a felnőttektől tanulják ezt. Az iskolában viszik tökélyre a mobbing magatartást, de valójában már ott van az óvodában. És mondok erre egy példát. A gyerekek kint játszanak az udvaron, hideg van, jól fel vannak öltözve. Van közöttük egy kövér kisfiú, alig tud lépdelni, ismerjük ezt a típust, és az ilyen gyerekek könnyen kiszokták fogni maguknak. Most is ez történt, hiszen az egyik kislány lekapta a fejéről a sapkát, és már rohant is vele. Hát ő úgy ment utána, és nagyon dühös volt erre a kislányra nyilvánvalóan, próbálta utolérni. Mikor már majdnem sikerült neki, akkorra már közben többen is bekapcsolódtak ebbe a játéka, úgymond, és a kislány átadta a sapkát egy másik gyereknek, az egy harmadiknak, és így ment tovább. A kisfiú egyre ingerültebb volt, míg végül valaki felgáncsolta, és nagy kuppanással földre tért. Keserves sírása fakadt. Hát erre már az óvónéni csak felfigyel, oda ment, próbálta megvigasztalni, és a gyerekeknek pedig megmondta, hogy ennyi bejje. Jót szerettek mindannyian, és folyt a boldog élet tovább. Csak nem ennek a kisfiúnak. Mert ő már úgy van vele, hogy nap mint nap utálóbiba menni. Az anyukája nem is értette eleinte, hogy miért. De aztán előbb-utóbb mindig felszínre kerülnek az ilyen dolgok. De lássuk azt, hogy mit mondtak le vajon a többiek ebből. Hát azt mondták le tanúságképpen, hogy milyen szórakoztató dolog a másikkal kitolni. Hogyha unatkozunk, akkor az ilyen játékokat be lehet veszni. És milyen jól be lehet illeszkedni a csoportba az ilyen dolgokkal. Igazából az óvónék sincs annyira ellene, hiszen különösebb nagy fenyítést nem is kaptunk érte, tehát valamilyen szinten mégiscsak szabad ezt csinálni. És azt is megtanulják, hogy igen, vannak köztük ugye olyan gyerekek, akik megsajnálják ezt a kisfiút, tehát ők nem szeretnék azt, hogy csókolják, bántsák őt. De ezek a gyerekek is előbb-utóbb rájönnek arra, hogy a legjobb kerülni a kívülálló szerepét, mert ha nem ezt teszi, akkor könnyen a kisfiú helyébe kerülhetnek, vagy ha nem is helyébe, akkor mellé. Aztán az iskolában, mint mondtam, tovább folytatják ezt, és már még tökéletesebb eljárásokhoz folyamodnak. Például olyanhoz, hogy kínos rend van, amikor ez a bizonyos áldozat, mert így szokták szakterűen nevezni, odaér. Lehet, hogy mi is voltunk már úgy életünkben talán egyszer, hogy amikor beléptünk egy terembe, akkor megvolt ez a kínos csend, és hát ez nagyon zavar bennünket, talán egész életünkben nem felejtjük el. De milyen az, hogyha valaki nap mint nap ezt éli át? Folyton azzal tudatosul, hogy én egy selejt vagyok, engem nem fogadnak el. Lenéző pillantásokat vetnek rájuk sorozatosan. Érzékelhetik, hogy ő egy senki. Nevetségessé teszik ott, ahol csak tudják. Például, ha leejt valamit, és az eltörik, akkor körbeállják és hagutáznak rajta. Lehet, hogyha, vagyis nem lehet, hanem biztos, hogyha más gyerek közülük ezt szintén elkövet, akkor nem teszik vele, mert hát ez természetes emberi dolog, hogy időként elejtünk valamit, de ha ő, akkor tudatosítják is benne azt, hogy mert te ilyen szerencsétlen vagy. Megoldhatatlan, értelmetlen feladatokra kényszerítik rá. Hát ez nagyon megalázó. Folyamatosan kritizálják, lehordják. verbálisan terrorizálják, és bizony, mint ahogy már esett szó erről, a testi bántalmazástól sem riadnak vissza, egyre kevésbé teszik ezt, hogy vissza is riadjanak. Olvastam egy Fatörzs nevű játékról is, ami olyan iszonyatos megalázó, hogy úgy gondoltam, azt el sem mondom, hogy miért. Ha belegyünk egy szakkönyves boltba, de én már más jellegű boltban is láttam ilyet, sok könyvet találunk, tehát biztos találunk ebben a témában valami irodalmat. Itt láthatjuk, hogy a mobbingot magyar szóval úgy is lehetne, vagy a másik szóval, hogy pszichoterror, és ebben a könyvben, aminek a címlapját láthatjuk itt, ebben arról is olvashatunk, hogy a gyerekeknek a legnagyobb százaléka tényleg nem vállalja a felelősséget. Aztán az áldozatok pedig úgy viselkednek, hogy próbálnak úgy csinálni, mintha ők ezt nem vennék fel. Ezzel igyekeznek megállítani ennek az egésznek a menetét, vagy legalábbis azon igyekeznek, hogy még jobban ne hatalmasodjon ez a dolog. Hogyha pedig rájönnek arra, hogy milyen magatartás váltotta ezt ki a többiekből, hogy így rászálltak, akkor nagyon sokan úgy vannak vele, hogy már csak azért sem akarnak változtatni. Hogyha pedig úgy döntenek, hogy igen, próbálnak, akkor pedig nem engedik a többiek, visszakényszerítik őt abba a szerepbe, amiben volt. Ez a fajta viselkedés természetes, hogy lelkileg és testileg is nagyon megtörje a gyerekeket. Kialakulhat náluk egy tartós félelem, ebből kifolyólag a pszichoszomatikus betegsége, és eljuthat a gyermek az öngyilkosság gondolatái, sőt, ez tetlegességig is fajulhat. A mobbing tulajdonképpen olyan, mint egy szelep. Ehhez lehetne hasonlítani. Az agresszió felhalmozódik a gyermekben, aztán kitör, levezeti végtelen áldozatokon, de ez nem jelenti azt, hogy megszűnik, csak csökken, aztán újra felgyűlik benne, és újra kiadja. Hogy a mobbingot mi váltja ki? Kiváltja az agresszió, a félelem, az unalom, a szórakozás igénye, a feltűnni vágyás is. Sok mindent kiválthatja ezt. Vannak, akik világosan látják, sőt nagyon sokan, hogy ebben a dologban lépni kellene, csak éppen azt nem tudják, hogy merre. Azért nehéz ebben a dologban lépni, mert tulajdonképpen a bajkeverők eltávolítása súlyos szakmai, etikai és jogi problémákat vett fel. Ugye azt a kislányt is a gyereket is visszafogadták az óvodába, akinek az anyukája folytogatta, megtépte az óvónénit, ami most volt. Igen, nagyon nehéz ez ügyben lépni, de azt tudjuk, hogy szeptembertől bevezették például az iskola rendőrét nagyon-nagyon sok helyen, nem tudom, hogy van-e ilyen. Az égítón én is találkoztam a mi iskola rendőrünkkel, azóta nem hallottam róla, nem tudom, hogy mi van ez irányban. Külföldön pedig nagyon sok helyen már fegyverviselési engedélye van a tanároknak. 30 órás tanfolyamokon képzik őket, hogy hogyan lehet az ilyen ügyeket megoldani. A diákok között pedig mediátorokat képeznek, akik a katalizátor szerepét töltik be, tehát a békítő szerepét, hogy milyen sikerrel, hát ezt majd a jövő megmutatja. És végezetül jöjjön a heavy sleeping jelensége, ami tulajdonképpen egy új brutális hobbi, a 21. századnak a beteges mellékterméke, így lehetne jellemezni. Nagy-Britannián és Németországon keresztül természetesen megérkezett hazánkba is. Úgy lehetne magyarra fordítani ezt a szót, hogy boldog verés. Az interneten keresztül ilyen felszólítást olvasnak a gyerekek, hogy verj össze valaki, vedd fel a mobilodra, és tedd fel az internetre. És a gyerekek erre vevő. Csak éppen ez az ötlet még nem született meg az agyukban, de most már azt is meghattál. És sajnos tényleg sokan, többen is élnek ezzel. És akkor ilyeneket olvasunk az újságban, hogy lefogták, felvántarutosták a felvételt, egymásnak küldözgették órán a diákok. Egy fiú, aki rendszeresen életben a lehetőséggel, ő fogalmazta azt meg így, hogy hát annyi az egész, hogy meglát valakit a padon ülni, például, az a lényeg, hogy jó hülyén nézzen ki, aztán jöhet a móka, ha befejeztük elfutunk. És ennyi volt a számára. De nem vagyok róla győződve, hogy másképp éli meg az, akivel történik, tehát aki a szenvedő alany. Hogyha megverik, lehet, hogy úgy verik meg, hogy egész életén át magán viseli ezeket a nyomokat, vagy hogyha nem, akkor az biztos, ha más nem a lelke összetöri. Debrecenben volt egy nagy ügy, amikor ez a felvétel előkerült, az egyik tanár észrevette, hogy ezt nézegeti, és kiderült, hogy kivel tették ezt. És meginterjúolták az anyukáját is a gyereknek, és ez az anya elmondta, hogy borzalmas volt látni ezt a felvételt, mert szörnyű volt, hogy nem tudott segíteni a saját gyerekén. És ez senkinek nem kívánja, hogy ezt átélje, mert ezt egyszerűen nem lehet feldolgozni. Egyébként ennek a happy sleepingnek halálos áldozatai is vannak már. Tehát voltak éppen, az egész téma az agresszióról szól, és talán felteszünk magunkban a kérdést, hogy miért kellett erről ennyire beszélni, hiszen abban az adott gyermekközösségben, amiben vagyunk, azért ilyen élesen nem jönnek elő a dolgok. Én azt mondom erre, hogy nagyon fontos, hogy ismerjük, hogy mik zajlanak mi körülöttünk, hiszen ezek a gyerekek ebben a világban élnek, és lehet, hogy jobban ismerik ezeket a témákat, mint mi magunk. Tehát, hogyha megfelelő példákat, nyilván nem ezeket hozzuk példáknak, de az életükből olyan dolgokat akarunk példának felhozni, amit hasznosnak találunk, akkor találunk olyat igazán, hogyha megismerjük őket. Hogyha ezt nem is tapasztaltuk ilyen formában, de gondolom, hogy mindannyian érzékeljük, hogy azokra a gyerekprogramokra, amiket szervezünk, azért egyre többen jönnek olyan kamaszkorú gyerekek is, akik az első pillanattól kezdve arra utaznak, hogy bomlasztanak. És azt figyelik, hogy meddig lehetnek el. Nem azt mondom, hogy minden esetben, de azért azt tapasztaltam, hogy az esetek túlnyomó többségében addig mennek el, ameddig megengedjük nekik. Hát igen, olyan ez, mint a gaz. Mert végül is a gaz is könnyű kitépni, amikor még kicsi, nem nőtt nagyra, de ott, ha nagyra nő, már alig bírunk el vele. Ezért van az, hogy a gyerekek közé, ha megyünk, nem csak arra kell figyelnünk, mint tudjuk is, hogy mit mondunk el nekik, hanem egy osztott figyelemben folyamatosan a magatartásukat is néznünk kell, és amikor már azt látjuk, hogy elkezdődik, akkor véget vetni neki. Mert később már nem biztos, hogy el tudunk bánni a dologgal, találunk rá megfelelő megoldást. És itt csak utalok arra, hogy természetes, hogy nem arról van szó, hogy rekedre kiabáljuk magunkat, hiszen amikor valaki már kiabál, ki kell magából, az a tehetetlenségét árulja el. Más módszerek is vannak erre. Mi egy vidám légkörű felszabadult társaságban szeretnénk tanítani, szeretnénk hirdetni Isten igényét, de nem ellentétben, nem áll ellentétben ez a fegyelmezéssel. Sőt, meg vagyok róla győződve, hogy akkor lesznek ilyenek a gyerekek, hogyha ismertek előttük a korlátok. A korlátra minden gyereknek szüksége van, és hogyha ezt megkapja, akkor érzi biztonságban magát. Ez a saját tapasztalatom, és gondolom, hogy mindannyiunké is. De ha táboroztatunk, akkor már jobban előkerülhetnek ezek a dolgok, amikről szó esett, és hogyha ezeket ismerjük, akkor már a kezdet-kezdeténél felfigyelhetünk és láthatjuk, hogy miről van szó, félrehívhatjuk a gyereket, elbeszélgethetünk vele, azért jó mindent ismerni. Lehet, hogy van, akiben az a gondolat fogalmazódott meg, hogy hogyha ilyen problémás gyerekek vannak, akkor például a diszkunkatársak is miért nem menne az ilyen nehéz gyerekek közé. Én úgy vagyok vele, hogy ahová Isten küld, mindig oda szeretnék menni. És hogyha egyszer azt mutatja, hogy menjek oda, akkor oda mennék. De azt is megtapasztaltam, hogyha valaki akkor megy olyan helyre, amikor nem küld Isten, akkor abból sokan nem származik Isten áldása. De abban is gondoljunk bele, hogy azok a gyerekek, akik a kezünk alatt kinőnek, 3-4 év alatt kicserélődnek tulajdonképpen, biztos, hogy mindannyian ezt figyeltünk meg. Olyan hamar felnőnek, és új gyerekek lépnek a helyébe. Gondoljunk bele, hogy mit adunk nekik ez alatt a rövid kis idő alatt, hát legfeljebb 2-szer, heti 45 perc alatt. Hogyha ez idő alatt elfogadja Jézus Krisztus megváltójának, és új életet kezd, akkor voltaképpen prevenció történt, megelőztük a bajt, ugye Isten segítségével, és már egész biztos, hogy nem fog ilyen társaságba belekeveredni. Tehát nagyon komolyan kell vennünk a közöttük levő szolgálatot. Ezen a képen sokféle ennivalót látunk, de én még a kolbászról szeretnék beszélni. A múltkoriban volt Debrecenben egy élelmiszer vásár, és nagyon-nagyon jó kolbász illat csapta meg az orromat. Kerestem, mentem az illat irányába, megtaláltam a kolbászt, hát elhatároztam, hogy veszek belőle, mert nagyon-nagyon megkívántam. Igen, ám de mielőtt kifizettem volna, közölték, hogy ez gabona kolbász, és úgy sohasem látott. Hát akkor már megnyomtam, de arra gondoltam, hogy az illat általában az ízt is meghatározza, hát most már csak megveszem. És amikor otthon megkóstoltam, akkor úgy megtöbbentem, hogy hát én le se tudtam nyelni. Hát azt hittem, ami a számba volt, igen, de már többet nem. Mert a színe és az illata a kolbászé volt, de hiányzott belőle a tartalom. Az igazi tartalom, az igazi íz. Mikor kilöktem a macskának, mondom, neveztem már Pocsit, amit ő is megsértődött, megrázta a lábát, és mikor hiába éheztettem egy kicsit, akkor sem volt hajlandó ő megenni. Tehát ez a gabona kolbász utassa eszünkbe azt, hogy így van a dolog akkor is, mikor a gyerekek közé megyünk. Nagyon fontos, hogy vagyis sok helyen ilyen modern dolgokat hallunk, hogy kézműveskedjünk, kiránduljunk, zenéljünk. Én azt mondom, hogy ezek kellene, hiszen mindig is oda kell figyelni a gyermekek életkori sajátosságaira. De ez mindig másodlagos legyen. Az igazi íz, az igazi tartalom Isten beszéde, az ige, az a történet, amit a feldolgozva eléjét tálalunk, és minden másnak, másodlagosnak kell lennie, alátámasztani annak a főmondani valóját. Hogyha ezt tesszük, csak akkor tudnak megállni ebbe a nagyon nehéz össze-vissza puszavilágba. Ezeket hallva vannak emberek, akik összerántolják a homlokukat, ugye az agresszió témakörével kapcsolatban, és felteszik magukban a bölcskérdést, hogy hol van Isten? Ezeknek az embereknek egy kérdéssel lehet visszaválaszolni. Inkább azt mondd meg nekem, hogy hol nincs. Igen. Isten mindenütt jelen van. Lát minden embert, mint ahogy a 33. Zsoltárban olvassuk, és előbb-utóbb biztos, hogy közbe fog lépni. Éppen ma olvastam a 75. Zsoltárból azt, hogy én állapítom meg azt az időt, amikor igazságot szolgáltatok. Az igazság szolgáltatása nem marad el. És most mit tegyünk? Elkeseredjünk ezeket halva. Hát semmiképpen sem, hiszen tudhatjuk, hogy Isten szótárában ismeretlen ez a szó, hogy lehetetlen. És úgy álljunk minden gyerekkel szembe, hogy a legmélyebbre süllyedtek is képes, új életet adni. Számtalan tapasztalat van erre. Igen, a hit a te igédre tekint, és nem akar más látni. Nevet a lehetetlenséged, és ezt mondja, legyen meg. Hát eddig tartott a mondani valónak az első fele. Minden esetre meg lehet beszélni, hogy legyen a második fele, mert lehet, hogy a jelenlevők esetleg ezt is elégnek találják, nem tudom.